Szeretettel köszöntök mindenkit, Dubi Zoltánnak hívnak. 1983 tai vezeték nélküli tankör. Úgyhogy is nagy örömmel láttam, hogy nagyon sok résztvevőnek megvan az iskolával a kötődése. Igazából ez a rendezvény diák kezdeményezésként indult, méghozzá egy tökös diák kedvezmény kezdeményezésként a távközlési tanszék önképző körének a diákjai kezdték el. És én nagyon meglepődtem, hogy milyen nagy létszámú színvonalas rendezvényé vált. Jövőre mi sokkal komolyabban fogunk készülni, és igazából az meg egy kicsit elszomorít, hogy kevés hallgató van a hallgatóság között, pedig én arra készültem, hogy a hallgatóknak hallgatókra optimalizálom az előadás részét, mert hogy ezekről a smart hálózatokról, az okos energiamérő hálózatokról lassan 10 éve beszélnek a gyártók, meg az üzemeltetők, meg a szolgáltatók, meg a fejlesztő cégek, és az idő alatt nagyon sokat változott ennek a tartalma, vagy 7-8 évvel ezelőtt a Sagemcom is belecsöppent ebbe a smart világba, és most akkor önöket megkímélem attól, hogy a hallgatóknak szánt kérdéseimet itt az előadás elején föltegyem, mert önök könnyen válaszolnának rá. A másik nagy öröm az volt, hogy nagyon sok egykori tanárunkkal találkoztam itt, Bognár tanárul, a Lilik tanárul, a Isten éltesse őket. A harmadik kellemes élmény meg, hogy gyakorlatilag egy tankör találkozót le tudtunk itt bonyolítani, és nagyon sok egykori évfolyam társunkkal, tankörtársunkkal tudtunk találkozni, tehát jövőre mindenképpen sokkal intenzívebben fogunk rászervezni erre a kirándulásra Győrbe. Én ráadásul még győri is vagyok, úgyhogy a helyzet sokkal súlyosabb. De akkor most már nézzük ezt az okos villanyóra előadást, aminek az adta az apropóját, hogy a smart méterről mindenki mindig a villanyórákról beszélt, mert az egy viszonylag könnyű terep, mert ott van hozzá energiaellátás, villanyos emberek valamennyire kötődnek ezekhez a jel előállítási, jel továbbítási dolgokhoz, de a víz meg a gáz az mindig egy ilyen kis kellemes homályba hagyott dolog volt, és amikor Mészáros István felkérése elért, hogy itt tartsunk egy előadást, épp akkor hirdették ki Európa éppen most futó legnagyobb gázóra tenderét, mindegy 45 millió darab gázórának az okosításáról szól ez, ahol a Sagem nyert el, de ebben nem a gázóra a poén, hanem az hozzátartozó adatgyűjtő hálózat, meg a hozzátartozó kódolási és átvitel technikai eljárások. A Sagemcom egyébként nagyon régen kezdte ezt a szakmát 1924-ben, lánykori neve csak simán Sagem volt, és abból is az SA, az a Society Anonyma részvénytársaságnak a rövidítése, mielőtt valami különleges rejtelmet vélnénk felfedezni benne. A GEM az meg az általános elektromechanikai részvénytársaság, a General Electromechanic, és itt a távközlési laborban, még a diákkoromban voltak Sagem Telex gépek, mert hogy a Telex volt az első komoly távközlési terminál, amivel a Sagem előállt. Kollégák között meg még talán van olyan, aki járt annak idején a Magyar Posta Telex központjaiba, amik szintén Sagem Telex központok voltak. Tehát mi igazából a távközlés területéről csúsztunk át erre a területre, az energia területre, és úgy, hogy a 2008-ban volt az első komolyabb év, jelenleg az Európa, Közép-Kelet és afrikai országokban már a második legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik a Sagemcom, mint gyártó az okos mérők területén. Ez majdnem 6 millió okos mérőt jelent világszerte a normál háztartási mérőkből, és 1,5 milliót az ipari, vagy a háromfázisú mérőkből. A dicsőségtáblákon gyorsan keresztül lépek, mert vannak izgalmasabb részei is, mégpedig az, hogy itt ez szigorúan csak az én nézőpontomként akarom mondani, nem hivatalos dologként, de azt láttam, mikor így 8-10 éve elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy a korábbi tradicionális villanyóragyártók, azok megpróbáltak egyre több okosságot beleintegrálni a villanyórákba, ettől a villanyórák egyre nagyobbak lettek, és egyre bonyolultabbak és drágábbak. A víz meg a gázóráknál ez automatikusan fékezte a fejlődést, mert oda meg aztán nem lehetett beletenni nagyon elektronikát, mert a gázosok is félnek attól, hogy ami villannyal megy, az robban. A vízeseknél ott meg ugye minden beázik, ráadásul a vízóra az ott lakik lenne a békáknál, a vízóra aknákba egy vasfedél alatt, tehát onnan elég nehéz elektromos jeleket, rádiójeleket kicsiholni a felszínre. A Sagemcom egy másik irányból indult el. Számunkra a mérőóra, a mérőeszköz az egy terminál, egy jelforrás, egy adóeszköz, és a mi alapszakmánk az a jeltovábbítás, jelfeldolgozás volt. Tehát így egy elég jó kis szimbiózis alakult ki a majd 80-90 éves távközlési múlt, és úgy tekintve a mérőórákra, mint egy jelforrásra, mint egy terminál eszközre integráltuk bele a mérési szolgáltatást a távközlési berendezéseinkbe, aminek persze az alapja az a maga a mérő platform, az adatkoncentrátor, mert a másik nagy probléma ezzel a smart világgal, hogy borzasztó kevés adat keletkezik. Ugye itt a tanszéken is, meg a frissen kikerülő kollégák már gigabit alatt nem nagyon tudnak adat sávszélességbe kommunikációt elképzelni. Hát ez bizony meg még a telexnek a világa, néhány bit, néhány bódnyi információ jön-megy, alig keletkezik komoly adatmennyiség egy ilyen közműmérő eszközbe. Ezért teljesen felesleges ezeket továbbítani. Nem véletlen, hogy azok a próbálkozások, amik arról szóltak, hogy GSM telefonon hozni be a villanyórákból az információt, nagyon drágának minősültek, hát a GSM-en ma már tévét tudunk nézni. Az a pár bitnyi információ, ami keletkezik a villanyórába, ráadásul az erős áramú szakma ezt csak 15 percenként szeretné tudni, teljesen felesleges és irreálisan drágává tette az átvitelt. Így született meg a második komoly layer, második komoly réteg, az adatkoncentrátoroknak a layere, ami összegyűjti 100, 200, 500, 1500, 5000 háztartásnak vagy mérőórának az információját, és utána ezek az összegyűjtött információk egy adatszerver segítségével feldolgozásra kerülnek, és bekerülnek a szolgáltató adatközpontjába. Tehát ez a mit is jelent az okos mérés, mert ebben mindig a villanyóra viszi a dolgot, és azért akartam egy kicsit a gázórákról, meg a többiről is beszélni, hogy ne ennyire egyoldalú legyen a dolog. Okos mérés aztán nem csak az, hogy a háztartásoknak vagy a ipari fogyasztóknak az elektromos fogyasztását mérjük, hanem ez magával hozza az épület intelligencia, az épületek elektronizálódásának a fejlődését, az elektromos autókét, remélhetőleg a következő néhány év erről fog szólni, ha másért nem környezetvédelmi okok miatt is, és az zöld energiák, az alternatív energiaforrásoknak a mérését. Ugyanis amíg a régi mechanikus óráknál nagyon nehéz volt megoldani azt, hogy valaki termelő is legyen, tehát amit otthon szélkerékkel vagy napenergiával előállított, arra nincsenek fölkészülve a szolgáltatók, hogy ezt az megtermelt energiát visszafogyasztják, pedig ezek az okos villanyórák, ezek mind a két irányba tudják mérni a fogyasztást, és egy elszámolási rendszert kínálnak. Tehát az első ilyen komoly tévhit, ami kialakult, az, hogy milyen jó, hogyha okos mérőm van, akkor én otthon látom azt, hogy mennyi a fogyasztásom, és akkor lejjebb tudom venni a villanyboilernak a működési idejét, vagy a villanyfűtésnek a működési idejét. Ebben nem igazán ez a gazdasági előny. Az okos mérőkbe, főleg a villamos mérőkbe, az viszi előre ezt a programot, hogy a termelők azok előre tudnak fogyasztási profilokat begyűjteni, és tudják, hogy mennyi villanyt kell majd csinálni különböző napszakokban, hogyha ez már egy kellően hosszú idejű adatbázis áll a rendelkezésre. Ha valaki ezt szolgáltató vagy fogyasztóként jelentkezik egy áramszolgáltatónál vagy egy áramtermelőnél, és azt mondja, hogy én úgy tudok leszerződnie, hogy meg tudom mondani a fogyasztásomat viszonylag pontosan a következő 5 napra, 1 napra, 1 órára, elképesztő méretű árengedményeket kap. A BKV-nak csináltunk néhány évvel ezelőtt egy fölmérést, ők 3 gigawattórát fogyasztanak villanyból, ebből a 300 gigawattórából 295 gigawattórát a villamos vontatás, a metró, trolibuszok meg a villamosok fogyasztanak el. 27 forintról 17 forintra ment le a kilowattóránkénti villamos energia költségük, azzal, hogy elkezdték a fogyasztási profilt kézbe tartani, és adott fogyasztásra szerződtek le az áramszolgáltatókkal. Pakson 12 forintért áll elő az áram. ami otthon meg, ami kijön a konnektorból, az meg ugye 27-28-30 forint. Tehát igazából nem azzal tudunk sokat spórolni, hogy mi kevesebbet fűtünk, meg kevesebbet világítunk. Az is, csak ez, azt hiszem, hogy ez generációkon keresztül fog majd megváltozni, hogy valami tudatosabb energiafogyasztók kezdünk lenni. Itt igazából a termelők meg a közműszolgáltatóknak a kezébe kerül egy olyan eszköz, amiben sajnos a magyar jogszabályi környezetben még ellenérdekeltek, mert mi a fogyasztók a végén megfizetjük a hálózat veszteségét is. Hogyha a hálózat veszteségét magyarul, hogy mennyi energiát pumpálnak bele az elején az erőművekből, és mennyit fogyasztunk el ténylegesen a végén, ezt lehetne pontosabban mérni, akkor lehetne jobban ütemezni a hálózatfelújításokat, a hálózatfejlesztési beruházásokat, más energiaátviteli technológiáknak a bevezetését. Tehát igazából ezek nem látszódnak a lakosság számára, ezért a lakosság számára egy nagyon érdekes megközelítést kezdtem el egy fél éve, egy éve az ilyen konzultációkon, szimpóziumokon mondani. Nem az okos mérő a fontos, nem az okos villanyóra, hanem az okos villanyóra leolvasó, meg az okos gázóra leolvasó. Mennyivel kedvesebben, meg kellemesebben állnánk ennek az új technológiának a bevezetéséhez, hogyha az a villanyóra leolvasó, meg az a vízóra leolvasó, aki meglátogat minket az otthonunkba, hogy elkérje a pénzt, őnála el tudom intézni az összes közművel kapcsolatos adminisztrációmat. Címváltozást, díjcsomagváltozást, vagy bármiféle olyan dolgot, amiért esetleg egy szabadságot kell kivenni. Osztrákok, németek, kanadaiak, azok messze előttünk járnak ebbe, és ott próbálták ezt a hagyományos marketinget, hogy milyen jó lesz Marinének, hogy látja az előszobában, hogy éppen mennyit fogyaszt a gázsütő, vagy a villanysütő, vagy a gázsütő. Nem érdekelte Marinénit. Angoloknál az uniótól erre kapható pénzek nagy részét arra fordították, hogy okos villanyóra meg gázóra leolvasókat állítottak elő, mint a taxi vagy a parkolóőrök egy ilyen kis ügyesebb hordozható terminállal, de hát ma már egy tablettel, egy hordozható számítógéppel szinte bármi megoldható, és egyszerűen az ügyfélszolgálatot közel vitték az ügyfelekhez, a saját előfizetőikhez, a saját fogyasztóikhoz. Ez sokkal komolyabb lehetőséget adott arra, hogy megbarátkozzanak az emberek, és nem véletlen, hogy az okos mérők Angliába nagyon rövid idő alatt nagyon magas elterjedtségnek örvendenek, mert az ottani szolgáltatók többsége a villanyóra leolvasót és a gázóra leolvasót tette okossá. Persze ehhez kellett az, hogy a mérők képesek legyenek online módon vagy 15 percenként adatokat szolgáltatni a fogyasztásról. Maga az okosmérési rendszer, ez szerintem itt a szakmának a könyökén jön ki, hogy épül fel. A végén valahogy elő kell állítani a mérési adatokat, és ezt valahogy továbbítani. Természetes módon persze a villanyóra koncentrálja ezeket, de nagyon nehéz dolgunk van a vízóra vagy a gázóra esetében. És az unión belül a 868 MHz-es ilyen rövid hatótávolságú rádiókommunikációt szabványosították, illetve ahol most ez az belenített nagy 40 milliós gázóra projekt indult Franciaországba, Spanyolországba, Belgiumba, ott a 169 MHz-es sávot választották ki adatgyűjtésre. Ott ezzel együtt az ennek a rádió hálózata is kiépül. Tehát ez a projekt, ez nem csak terminál szállításról szól, hanem 169 MHz-es adatgyűjtő, rádiós adatgyűjtő hálózatról. Kezd igazából divatba jönni ez a narrowband modemeknek az időszaka, ez a nagyon ultra keskeny sávú modemeknek az időszaka. Egy kicsit úgy szoktam mondani, hogyha nem ennyire szakmai a közönség, hogy tulajdonképpen kezdjük föltalálni az internetes telex gépet. Tehát, hogy bőven elég az, hogy IP-n azokat az 50 biteket, meg azokat az 50-100 bódokat tesszük át, teljesen fölösleges nagy sávszélességet pazarolni rá. Magyarországon most a délelőtti eladások fényében is ugye inkább a 450 MHz-es, 430 MHz-es CDMA sáv lesz majd az ilyen közmű dolgokra kinézve. Tehát a Sagemcom az a teljes palettára, de a távközlési oldalról ment rá, tehát mi gyártogatjuk szépen a szképszervereket, és hát ez a bizonyos Energy Gateway, ez a kulcsa a dolognak. Ez van itt a közepén a okos mérőrendszereknek. ahol a villanyóra az csak egy adatszolgáltató, de ha olyan a lehetőség, akkor ezt a tudományt ezt beletesszük, mert kicsi az adatátviteli igény, beletesszük magába a villanyórába is. Ennek a Energy Gateway-nek az egyik példája ez az eszköz. Ez a villanyóra szekrénybe, arra a sínre, amire a kis megszakítókat föltesszük, arra föltehető, és ennek a belsejébe mindenféle olyan adatátviteli, meg adatfogadó dolgok vannak, amiket itt a rajzon bele kell látni, tehát tudja fogadni a 868 MHz-et, M-buszos, VM-buszos, VLAN-os dolgokat, és itt az oldalán még egy SIM-kártyát is bele lehet tenni, hogyha valaki továbbra is szeretne sok díjat fizetni a mobil szolgáltatóknak, akkor ide egy mobil SIM-kártyát is beletehet. Mobil SIM-kártya egyébként még más veszélyeket is rejt magába. Ezt a technológiát, amikor elkezdték, de sajnos sok operátor rászokott, nem vették figyelem, nem beszéltek a SIM-kártya gyártókkal. A plastik SIM-kártyákon a read-write műveleteknek a mennyisége, tehát annyi, hogy hányszor lehet ráírni, meg leolvasni, az 2-3 nagyságrenddel kevesebb, mint a beforrasztós SIM-kártyákon, a SIM-csipeken. Szeretnék itt is egy terminológiát megosztani, mondom, én kicsit a hallgatók felé címezve ezeket a dolgokat. Míg a SIM-nek hívják a mobiltelefoniában megszokott ez a Subscriber Identification Modul, ez a plastik SIM-kártyát. Ebbe a M2M világba a SIM-kártyát az iparosok MIM-kártyának szokták mondani, tehát ez a Machine Identification Module, a gép azonosítására szolgál a dolog, de az nem is ilyen plastik, az rendesen, mint egy mikroprocesszor beforrasztjuk, és arra rátölthetők azok a mobil szolgáltatói profilok, amik utána eldöntik, hogy melyik mobil szolgáltató használatát preferáljuk. Ilyen szempontból nagy volt a riadalom, amikor az iPhone-ok megjelentek, mert ebben már benne van egy ilyen tudomány. El lehetne dönteni a telefon megválasztása után, hogy melyik mobil szolgáltatót választom. Csak akkor a T-mobilos, Telenoros, meg Vodafone-os kollégák ugye rögtön harakirit követnek el, mert óriási szabadságfokot adunk. De a machine-to-machine világban, ha belegondolunk, hogy Magyarországon, ahol most van a 10 millió lakosra 12-13-14 millió mobil előfizetés, machine-to-machine kommunikációban a megcélozható piac az körülbelül 70-80 millió előfizetést jelent, vagy ilyen gép-gép kommunikációt, és akkor még nem mentünk bele az ilyen pervers dolgokba, hogy a hűtőszekrény, meg a napárnyékoló, meg az öntöző rendszer vezérlése, csak a liftek, autók, energetikának a lehetséges darabszámát számoltuk össze. Villanyórából 3-4 millió villanyórát kell valahogy machine-to-machine kommunikációval vezérelni. A technológiákban az elmúlt 10 évben itt is, mint a hitvita, először voltak különböző ilyen powerline, ilyen villamos hálózaton keresztüli kommunikációk, aztán voltak országok, akik ezt a bizonyos Prime technológiát kezdték el reklámozni, és amellett tették le a voksot. Aztán ez szépen lassan letisztult, ez a dolog, és nagyjából az a koncepció győzött, hogy a mérők azok valamilyen jelet kell, hogy adjanak magukból, amivel hitelesen lehet tudni, hogy mekkora volt a közműfogyasztás, és ezt a jelet továbbítani kell A-ból B-be, de mivel ez nagyon kis információtartalmú jel, ezért praktikus ezeket valahogy koncentrálni, és néhány száz, néhány ezer mérőnként összegyűjteni, de végig garantálni kell azért ennek a biztonságát, mert azért óriási káosz lehet hogyha ezt nyílt internetre föltesszük, és meghekkelik, és akkor lehet kontinens méretű áramszüneteket, meg közműszolgáltatási szüneteket rendezni. A gázérő, és ezért van gáz. Nem lehet kicserélni 40-50 millió gázórát. Tehát itt a távközlési tanszék villamosmérnök hallgatóinak nagyon szép a kihívás arra, hogy úgy vezessük be ezeket a technológiákat, hogy ne kelljen kidobni azt, ami már megvan. És gázórára most a Sagemcom csinált egy ilyen megoldást, az van itt nagyjából szétszedve. A gázórában szerencsére van fémalkatrész, ami pörög. Ha pörög a fémalkatrész, és azt beletesszük egy mágneses térbe, Kuti tanár urat nem láttam itt, de ugye azért villanytamból komoly zseppénzeket költöttünk, igaz, Laci? Ilyen UV-jegyekre, mert be lehet állítani azt az optimális mágneses teret, vagy mágneses jelmaximumot, ahol azt mondjuk, hogy igen, az a kis tárcsa, az a pörgő tárcsa, ami a villanyórába pörög, az egyet fordult. Tehát azok a korai smart gázóra megoldások, meg smart vízóra leoldások, hogy valami kamerával nézzük azt a pici számlálót. Ugye nagyon sokáig ebbe az irányba mentek a dolgok, hogy a videós emberek azok mosolyogtak, eljött a mi időnk, el fogunk adni 40 darab kis kamerát, 40 millió kis kamerát, és optikailag ott majd olvasgatjuk a dolgot. Hát jött a ellenérdekelt fél, az fogyasztó, és megfelelő fekete sprével ezt így rendezte is örökre ezt a dolgot. Tehát ezt valahogy precízebben kell megoldani, és ezért kellett egy olyan, hát ez most szabadalom egyelőre a Sazsemkomé, de azért ez nem olyan szabadalom, amit hogyha kreatív mérnök emberek leülnek, akkor ne lehetne még rá 3-4 féle megoldást tartani, vagy találni. A mágneses térbe kell helyezni azt a kis pörgő elemet a gázórán belül, és akár kívülről is le lehet olvasni a gázóra fogyasztását, csak ugye két problémával szembesülünk, hogyha ezt az érzékelőt nem jó helyre tesszük a gázórán, akkor nem a jel maximumba tesszük, és elkezd romlani a megbízhatósága, meg a bizonytalansága, nem beszélve arról, hogy a szabotást is sokkal nehezebb érzékelni, hogyha elmozdítják. Ezért az ötlet már megint az iPhone-osok volt, tehát a Steve Jobs ez tényleg egy zseniális ember volt, ebben van egy 3D-s giroszkóp. Ez a 3D-s giroszkóp van ebbe a kis szerkezetbe is, plusz ez a mágneses érzékelő, meg egy adattovábbító szerkezet. Ebből áll a okos gázóra. Még egy területet szeretnék mondani, mielőtt a hallgatóknak szeretnék majd egy újabb feladatot adni. A multi-utility, a multiközműves, a sok közműves okos mérőrendszer. Igazából ez a megoldás. 3 évvel ezelőtt az egyik dél-magyar városba, hívjuk Hódmezővásárhelynek, az önkormányzati intézményeket bekapcsoltuk egy ilyen rendszerbe. Az önkormányzatoknak nincs energetikusa. De ettől kezdve a víz, gáz, hőmennyiség és mi a negyedik? Villany fogyasztásukat tudják központilag felügyelni, intézni. Olyan apróságok tűntek föl, hogy az iskolának az áramfogyasztása az igazából az iskola zárása után megy, mert az iskola mögötti udvaron egy autólakatos műhelybe, vagy ilyen autókarosszéria műhelybe, akkor kezdődik a második műszak. És ez ugye évtizedekig nem okozott problémát senkinek, hiszen bázis szemléletű a közműköltségek fizetése minden egyes költségvetési intézménynél, de igazából még nálunk otthon is. Ha tavaly is annyit fogyasztottam, mint idén, nem tűnik föl, hogy mi történt. A másik probléma meg az, hogy a takarítónéni miért kapcsolja föl rögtön az egész iskolába a villanyt, amikor délután jön takarítani, és napközben elfogyott 10 kW, este takarítás alatt, leszámítva a karosszéria műhelyt, elfogyott 4-szer annyi, hiszen ő mire körbejárta délután 6 órától este 10-ig az órát, 4 órát égette a villanyt az egész iskolába, napközben nem égett ennyit a villany, vagy nem használtak ennyi villanyt a tornaterembe. Úgyhogy ilyen apró dolgok, de egy önkormányzatnál sajnos ezek a 10 000 forintok is számítanak. Egy ilyen multi-utility, egy ilyen multi-sokközműves rendszert telepítettünk itt az országban, ez volt az első ilyen referencia, ahol víz, gáz, villany, hőmennyiségmérés, és ez a bizonyos, hát magyarul mondva MUC nevű, ez a Multi-Utility Communication Module, ennek a rövidítése, ez a kedvenc eszközünk, ezzel, és nem drága, tehát ezt be kell tenni a villanyóra szekrénybe, van energiaellátása, GPRS csatlakozás, VM busz, a mérőket lehet csatlakoztatni, és ha kell, akkor GSM átvitelt is lehet hozzá biztosítani, plusz benne vannak ezek a 868 MHz-es rövid hatótávolságú adatgyűjtő megoldások. Ez a rendszer remélhetőleg azért elterjed, ha más nem önkormányzatoknál vagy közösségeknél, de akár olyan társaságoknál, cégeknél is, akik sok telephelyen, sok helyen vételeznek energiát. És ugye nincs róla szlájdom, de szeretném elmondani, hogy a távközlési tanszék egy nagyon érdekes projektet, a szlovákiai Orange-nak csináltunk tavaly 300 bázisállomásra egy ilyen energiamenedzsment, egy ilyen energiafelügyeleti rendszert, ami abból áll, hogy most már az is fontos lett a mobil szolgáltatóknál, ahogy ugye csavarjuk le mi előfizetőként a díjakat rendesen minden évben próbáljuk, hogy olcsóbban adják. Unió hamarosan majd egységesíti, hogy eltörli a roaming díjat. Ez úgy működik, hogy a bázisállomásokban, ami kint van Donovaliba vagy Tátra Lomnicon, tehát hogy a világ végén nem a városi bázisállomások, hanem azok, ami ahhoz kell, hogy azt mutassa magára, hogy országos lefedettségem van, de igazából a bázisállomások 80%-ának a forgalma, az a forgalomnak csak, vagy 80%-a viszi csak a forgalom 20%-át, és a maradék 20% viszi a forgalom 80%-át a városokba. Üzemmódokat kapcsolgatunk a bázisállomáson. Az esetek nagy részében az LTE, meg a 4G, meg a 3G nagyon drága mulatság, borzasztó sok energiát fogyaszt. És az esetek többsége meg még mindig csak beszélgetnek az emberek, főleg ilyen hegyi helyeken. És hasonlóan, mint a mozgásérzékelős villanykapcsoló, éjszaka autózik át az ember a Tátrán, beér oda, és éppen az a hobbija, hogy foci meccset akar nézni a 3G-s telefonján, akkor fölkapcsolja a szomszéd bázisállomásba, hogy mire is a 3G-t mire odaérek. Ha nincs ilyen forgalom, akkor meg lekapcsolja. A másik a klíma, amivel nagyon sok energiát megspóroltunk a szlovák oranzsnak. A távközlési berendezéseket, amikor veszik tőlünk a kedves távközlési szolgáltatók, ugye kikötik, hogy 35, 40, 45, 50 fokig ezek nagyon kiválóan működjenek. Ugyanakkor ezekben a konténerekben, meg bázisállomások elhelyezésére szolgáló műszaki helyiségekbe beteszik a klímát, amit megvesznek a klímagyártóktól, és beállítják 18 fokra. Tehát a klímán is rengeteg energiát lehet spórolni, teljesen fölös. A 35 fokon ugyanolyan jól elműködnek a berendezések, nem? A Huawei cuccok is mennek, akár 50 fokig is. Úgyhogy... és ezzel nagyon sokat lehet spórolni. Ennek a energiamenedzsment dolognak is ez a kis eszköz a kulcsa, és hát most már sikerült a gázórákat is ebbe beletenni. Itt ennek az eszköznek a különböző adatgyűjtési moduljaira vannak még példák, hallgatók, diákok figyelmébe ajánlom, ezt érdemes átnézni, elég ilyen beugró, vizsgabeugró szintű a slide. A végén összefoglaltam azt, hogy egy ilyen okos mérési projektben miért tartunk ott, ahol tartunk. 2008-ban született egy energiahivatali tanulmány, amit odaadtak az energiaszolgáltatóknak, hogy csináljanak pilotokat, ilyen tesztrendszereket. Mai napig is ezeket csinálgatjuk. Ha ezek befejeződnek, tehát más országban már milliószám mennek a telepítések, utána fognak majd döntést hozni. A paksi atomerőmű bővítéséről lehetnek a szakembereknek mellette ellene véleményei, de amiért én örülök neki, hogy végre született egy döntés valamilyen irányban, mert a legrosszabb az, hogy semmilyen irányban nem ment ez a dolog eddig Magyarországon, és ez legalább elviszi valamilyen irányba ezt az okosmérő projektet is, mégpedig úgy, hogy elkezdjük csinálni. De eddig mindenki erre várt, hogy mi lesz a paksi bővítésnek a sorsa. Legalábbis az energiaiparban ezért nem mentek előre ezek a dolgok. És bizony ezt, hogyha egy okosmérő projektnél megnézzük, hogy a kivitelezés és az üzembehelyezés az a harmadik, negyedik lépésbe jön, az első két lépés, amiből az első a legfontosabb, a tervezési rész, bizony arra kell az idő 60-70%-át fordítani. Most a gázórák volt az apropója ennek az okos mérős előadásnak, de nem túl közismert, hogy a következő ilyen nehéz közműmérő az a vízmérő, viszont a vízmérőnek a szerkezetét ezt egy magyar ember, Somogyi Adolf találta föl 1875-76-ban, egy ceglédi órásmester. És amikor a Szazsemkomon belül ez sorra került, én rögtön föltettem a kezemet, hogy nagyon szeretném, hogyha az okos vízmérő kompetencia központja az itt lenne Magyarországon, és ehhez szeretnék majd a tanszék együttműködésével egy olyan versenyt vagy egy ötletbörzét hirdetni, hogy a hallgatók kezdjenek el gondolkodni azon, hogy hogy lehet a vízórát okossá tenni, mérhetővé tenni a vízórán mért fogyasztást.
Nem mindenki tudja, hogy a világszerte sok milliónyi háztartásban használt vízóra magyar találmány. Működési elvét 1896-ban szabadalmaztatta egy aszódi órásmester, bizonyos Somogyi Adolf úr. A szerkezetet a zsenialitás és az egyszerűség jellemzi. A vízóra lényegében egy lapátos kerék, amelyet az órán átfolyó víz megforgat, és a tengelyét egy számláló készülékkel összekapcsolva megtudhatjuk az órán átfolyt vízmennyiségét. Érdemes megfigyelni a szerkezet kialakítását. A lapátos kerék egy tárcsából és több lapátból áll. A tárcsán található egy gát, amely úgy van kialakítva, hogy amikor a lapátok valamelyike a beömlő cső torkolatához ér, akkor a lapát tárcsáján levő bevágás a gátba ütközzék. Mivel ez szilárdan áll, így a lapát a csap körül elfordulva kinyílik. A lapát mindaddig kinyitva marad, amíg a kiömlő cső előtt elhaladva egy erre a célra kialakított labba nem ütközik. A vízáram a lapátba ütközve megforgatja a szerkezetet, és ez hozza létre a tárcsa forgását. A lapát kinyílásakor a folyadék nagy sebességgel beáramlik a vízórába, majd tovább halad a kivezető cső irányába. Az ütközés hatására a lapát ismét fektetett állapotba kerül, és a víz a keletkező résen nagy sebességgel tovább halad. Ez a műszer egyébként nem csak vízóraként használható, hiszen ugyanezen az elven működik a gépkocsik tankolásánál használt mérőberendezés is. Ráadásul, ha nagyobb mennyiségű vagy sebességű víz folyik át a csövön, akkor a készülék vízmotorként is alkalmazható. Persze Somogyi Adolf órásmester találmányának szabadalmaztatása óta sokat fejlődött a technika, és némileg módosult a szerkezet, de a vízóra működési elve immár több mint 100 esztendeje nem változott.
Hát nagyon szépen köszönöm. Terjed most az interneten egy mém, ez a maradjon mindenki nyugton, küldöm az energiát, lehet, hogy sokan látták. Ennek egy kicsit szalonképesebb változata ez a keep calm, és takarékoskodjunk az energiákkal. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen a részletes előadást.